Az aranybánya. Egyszer voltam a csetátye Máréban. Ha rágondolok-e látványra, a keblem elszorul annál az eszménél, hogy leírjam, amit láttam. A fantázia összeroskad, mikor mindazt fel akarja emelni, amit az élő látás hozott eléje, s felakad a kifejezés, mikor érthetővé készül tenni azt, ami valóság. Csak egy hasonlatot találok reá a fogalmak terén. Képzeljük magunkat egyikébe azoknak az óriási hegyüregeknek, amiket a hold felszíne mutat elénk, miknek nagy távcsöveken keresztül mély, éles árnyakkal körülgyűrözött aknáiba letekinthetünk. Ezekbe a kietlen, lakhatlan éjszakai puszta várakba. Képzeljük, hogy a Plutark fenekén vagyunk, melyről azt hiszik, hogy valaha tűzhányó volt. A csetátye Máre egy ilyen óriási, üres hegy. Egy rettenetes dóm, melynek csak kupolája hiányzik. A sziklák, míg körfalait képezik, titáni tömegekben egymásnak támogatva, mintha tornyok volnának keresztül kasul döntve egymásnak. Az iszonytató kráter egész fel a száz meg százölnyi párkányáig, s le az ezeröles kerületű fenekéig egyetlen fűnek vagy bokornak nem ad helyet. Nincs ott egyéb, mint kő. Kolosszok és obeliszkok, gúlák és kockák. Egy-egy kőszál egyenesen függ alá a meredélyről, mintha minden percben leszakadni készülne. Századok óta függ ott már. Egy-egy tátongó szakadék végighasítja a falat, s alant mélységes üregben vészel. S az egyik oldalán e szörnyű szikladómnak van egy félredült kapunyílás, méltó bejárat a gigászok palota termébe. Ezen a kapun kitekintve látunk az alant mélyedő völgyből kiemelkedni egy csúcsos hegyet, melyen szinte nincs semmi zöld, csupa kő. De ez a kő mind olyan apróra megtört darabokból áll, hogy a legnagyobb közülük a felcsillámló ametiszt. Ez a csetátye Máre. És ez a tűz nélküli vulkán, ez a hold körhegyeit utánzó sziklaüreg nem a természet munkája, ez egy emberi alkotás. A rómaiak műve ez. Ez a hegy aranyat tartalmazott. A római hódítók nekihajták a leigázott dák jobbágyokat, s ilyen üreggé vágatták ki a hegyet. A bejáratnál még most is látszanak a véső és kalapács művei, s látszanak a falakon a tűz nyomai. Még akkor lőpor nem volt. A sziklákat megtüzesíték, s aztán ecettel locsolták meg. Így repeszték széjjel. Az a csúcsos hegy, ami ott a völgyből kiemelkedik, mind a széttört kövekből támadt, mikből az aranyat kiszedték. Egy porrá tört hegy. Egyszer aztán beszakadt a csetátye Máre csúcsa, s eltemette a bányát. Azt mondják, hogy alant még egyszer olyan mélyre terjed az, mint amennyit a napvilág bejár belőle. Az eltemetett sziklafolyosókban most is találnak római emlékeket. Az aranyású rabszolga szabadon bocsátásáról szóló tabula keramikát, melynek két viaszlapja közé odaszorítva volt még a rabszolga kedvesének hatágra font emlékhajfürtje. A körüllakó nép most is aranyatás, aranyat tör a kőből. Rettenetes munka az. Az arany király. Nagyon megszolgáltatja magát. A szikla maga süket kő, s csak egyes rétegét híják érnek. Abban az arany úgy van beszórva, mint a porszem, mint a csillám. Néha évekig kell a süket kőben vágni, míg az ér felhagyja magát találni, s néha elvész az, nincsen folytatása, s újra kell kezdeni a munkát. Az arany bujósdit játszik, a kereső törhet utána, a sziklán keresztül. Az érkövét aztán külön válogatják, osztályozzák. A dúsabb a száraz kallóba kerül, a soványabb a nedves kallóba. Azt liszté törik, rostálják, szitálják. Egész veres patak hosszában ott kótognak a vízhajtotta gépek, mik az aranyat a kőtől elválasztják. Hosszú teknők, válók fenekén marad lenn a drága érc, a tört iszapot vermekbe csalogatják. Csapda, tűzhely, színpad a neveik, amiken keresztül kell mennie. Még ekkor sem hisznek neki, higany közé bocsájtják, nagy hordókban aranyörlő malmok azt a higannyal összekeverik, míg a higany az utolsó aranyporszemet is felveszi magába. Akkor a higanyt nagy szarvasbőr zacskóba töltik, kipréslik, a higany keresztül hatol a bőr pórusain, s az arany ott marad a zacskó fenekén, mint fénytelen, sárga por. Azt viszi minden szombaton beváltani Gyulafehérvárra a Csetátyemáre körül aranyásó munkás. Ezt nevezik tehát aranybányának. De ne higgyetek a szónak, nem aranybánya. Az éhség tornya ez, akik itt törik az aranyért a követ, rongy darócban járnak, málékenyeret esznek, fakunyhókban laknak, korán elhalnak. A világ legszegényebb emberei azok. Másút van az aranybánya. A komáromi hadsereg összpontosítás után Tímár egyszerre tehetős ember lett. Házat is vett a komáromi kereskedők szitijében, a Rácz utcán. Senki sem találta ezt különösnek. Dicsőült első Ferenc császárunk aranyszavai, úgy hiszem minden liferáns emlékkönyvébe fel lesznek jegyezve, miket ő felsége egy szegényen maradt élelmezési biztosnak mondott. Az ökör a jászolhoz volt kötve. Miért nem evett? Hogy mennyit nyert Tímár az élelmezésen? Azt nem tudhatni, hanem hogy egyszerre nagyúrrá lett, azt látni rajta. Mindenhez hozzáfog, s van pénze elég. Kereskedőnél, vállalkozónál ez nem tűnik fel. Itt csak az első alapkő letétel nehéz. Az első 100 000 forintot nehéz megszerezni. Ha az megvan, a többi önként kínálkozik. Van hitele. Hanem Brazovics úr egy dologban mégis hitetlen volt. Azt jól sejté, hogy Tímár busásabb osztalékot adott a nyereményből az illetőknek, mint amennyit ő szokott, azért nyerte el a szállítmányi kövérvállalatot, amin rendesen ő szokott gazdagodni. De olyan nagyon sokat mégis hogy nyerhetett? Brazovics úr azóta, hogy Tímár felkapott, s önálló úr lett, kereste hajdani hajó biztosa barátságát, elhívta magához estélyekre, miken Tímár igen szívesen szokott megjelenni. Olyankor láthatta Tímeát is, ki már néhány szót értett a társalgási nyelvből. Most már Zófia asszony is szívesen látta Tímárt, sőt, egyszer félig súgva, félig sikoltva azt mondta Atalinak, hogy bizony nem ártana, ha ő is nyájasabb képeket fintorgatna Tímárra, mert ez most már gazdag úr, nem megvetendő párti, többet ér 3 katonatisztnél, akinek semmi egyebe, mint a cifra uniformisa meg az adóssága. Amire aztán Atali kisasszony azt felelte, hogy még nem következik, hogy az apám szolgájához menjek férjhez. Érthette belőle Zófia asszony a mondat elejét. Abból, hogy az apám a szolgálóját vette el, ami jól megérdemlett szemrehányás volt Zófia asszonyra nézve. Hogyan mert ilyen előkelő kisasszony édesanyjává feltolakodni? Brazovics úr aztán vacsora végén, mikor egyedül maradtak az asztalnál, elkezdett Tímárral poharazgatni. Brazovics úr virtuóz volt az ivásban, ez a szegény fickó pedig sohasem látott még eleget a borból. Mikor aztán jól benne voltak a barátkozásban, akkor előhozta neki a dolgot nagy mulatságosan. Ugyan te, Miska, csak mondd meg igaz lelkedre, hogy tudtál annyit nyerni ezen a prófunt szállításon, hiszen én is csak próbáltam, és tudom, hogy mit lehet belőle kifacsarni. Én is közé kevertettem a lisztnek a dercét, korpát, malomport, magam is tudom, hogyan kell az ocsút tiszta búza helyett megőröltetni, azt is értem, hogy mi különbség van a rozsliszt meg a búzaliszt között, hanem ennyit, mint te, mégsem tudtam nyerni soha. Micsoda ördögséged volt? Vald meg, hiszen már megvan. Tímár mélyeket pislantott, mint mikor már az ittas embernek 6 lóerő kell, hogy a szeme pilláit fel tudja emelni, stréfásan, akadozó nyelvvel válaszolt. Hát, tudja az úr, tegezd már, ha mondom, híj a keresztnevemen. Hát, tudod, Tanaszi, abizony nem volt ördögség. Emlékezel rá, hogy megvettem a Szent Borbála ázott búzaterhét Potomáron, 1 forintért mérőjét. Azt biz én akkor nem osztottam szét garasos nyereséggel molnároknak, hizlalóknak, parasztoknak, ahogy a világ hitte, hanem megőröltettem hirtelen, kisüttettem hirtelen. Nem került fele pénzemben, mintha a legolcsóbb, legkomiszabb gabonát használtam volna fel hozzá. Ennyi, de derék! Mit nem tanulok vénségemre tőled, te Miska? De hát aztán nem volt rossz az a prófunt a katonáknak? Mihály nevetett, majd szétbrüsszentette a szájába a vett bort. Hát persze, hogy rossz volt, mit a vesztés, a bizony átkozott rossz volt. Hát aztán
Nem tettek panaszt az élelmezési biztosságnál.
Mi haszna tettek? Az egész biztosság mind a zsebemben volt.
Hát a várkommendásnál, a táborszernagynál.
Az is mind a zsebemben volt, szólt Mihály, kevélyen ütve zsebeire, amikben annyi nagy úr elfér. Brazovics úr szemei különös módon szikráztak, mintha most még veresebbek volnának, mint máskor. S az ázott búzából készült kenyeret megetetted a katonákkal? Az ám, s a lenyelt kenyér nem beszél. Jól van, Miska, jól van, hanem már most te sem beszélj ám, mert még én nekem csak elmondhattad ezt a dolgot, én jó akaród vagyok, hanem ha valami ellenséged megtalálja tudni, ugyan megütheted a talpadat, érette? Utána megy ám annak a Rácz utcai házad is, hát erről senki másnak ne beszélj. Erre Tímár, mint a hirtelen feliett részegember, elkezdett rimánkodni Brazovics úrnak, még a kezét is megcsókolta, hogy el ne árulja a titkát, ne tegye szerencsétlenné. Brazovics megnyugtatta szépen, ő nem fog szólni senkinek, felőle nyugodt lehet, csak másnak is el ne mondja a titkát. Azután előhívta az inasát, rábízta, hogy Tímár urat vezesse haza lámpással. Ügyenjen rá, hogy valami baja ne történjék az úton, fogja meg a karját, ha szédülni talál. Az inas azzal jött vissza, hogy Tímár urat alig tudta hazavinni, nem ismert rá a maga ajtajára, egy kicsit danolni is kezdett az úton. Otthon aztán lefektették szépen az ágyába, s rögtön elaludt a jó úr. Tímár pedig, amint Brazovics inasa elhagyta, felkelt az ágyból, s egész reggelig leveleket írt. Nem volt ő ittas. Olyan bizonyos volt afelől Tímár, mint a kalendáriumban következő napról, hogy Brazovics nyomban fel fogja adni ezt az egész történetet, s azt is előre tudta, hogy kinek. Abban az időben, talán most már nem, az volt az államgazdászati főelv, hogy stehlen und stehlen lassen, lopni és lopni hagyni. Nyugodalmas, békeszerető irányelv. Hanem ennek a jó szisztémának is volt egy ellensége, egy francia irányelv. Hiába, az a francia csak mindenben ellensége a németnek. Ez pedig az, hogy autotoi, que je m'y mette. Szabadon fordítva, eredj onnan, hadd lopok már én is. Az egyes kormányzati udvari rangok versenytársai voltak egymásnak, s aszerint, amint egyik másik a fejős tehenet maga felé fordítá, iparkodtak annak a szarvaival a fejőt megökleltetni, s visszavitatni a bonabakkát a maguk reszortjának. Ott volt a három udvari kancellária. Azután az Allgemeine Hofkammer für Finanz und Handelsangelegenheiten. Azután az Oberste Justizstelle. Azután a Hofkriegsrat, azután a Zensur und Polizeihofstelle, azután a Geheime Haus, Hof und Staatskanzlei, végül a Generalrechnungsdirektorium. Már most azután csak az volt a bölcsek köve, ki tudni, hogy az egymásba bonyolult masinériának melyik kerekét kell megmozdítani, hogy az a láda felnyíljék, amelyikbe beleszabad markolni a becsületes állampolgárnak. Mi van kapnivaló, és hol? És kinél, és mi segítséggel, és mi oknál fogva, és mi módon, és mikor, és hogy ki barátja, és ki ellensége ott a másiknak, és hogy kinek mi szenvedélye van, és hogy ki az, akin egyben meg másban minden megfordul. Ez a fő-fő tudomány. Az sem volt tehát Tímárra nézve meglepetés, midőn néhány nap múlva a Brazovicsnál töltött estéjezés után felhívatták a várba, s ott egy úr, aki magát Oberzfinanzgeheimratnak nevezte, azt adá tudtára, hogy itt fog maradni egyelőre szigorú vizsgálati fogságban, a kulcsait pedig adja át, hogy iratai és könyvei lefoglaltassanak. Nagy esemény lett ebből. Tímár titka az Allgemeine Hofkammer für Finanzennek lett beárulva. Ez mindig versengésben volt a Hofkriegsrat vezetőivel. Most csatányos alkalom kínálkozott felderíteni a titkos borzalmakat, amik e testület keblében elkövettetnek, s elragadni tőle az egész katona élelmezési reszortot. Pártolta a támadást a három udvari kancellária is. A Hofkriegsratot csak a policei Hofstelle védelmezte. Végre eldönté ellene az ügyet a Staatskanzlei. S rögtön ki lett küldve egy komisszió, melynek utasításul adatott senkit nem kimélni, az egész Verflixkommissiót felfüggeszteni, kommendánst, tábornagyot maga elé idézni, liferánst elfogatni, kriminál inkvirálni és mindent kideríteni. Hiszen a följelentésben olyan világosan adatolva volt minden körülmény. Ha csak egy harapás dohos kenyér kisül tímárra, jaj neki örökre. De nem sült ám ki semmi. 8 napig dolgozott a komisszió éjjel-nappal. Tanúkat hallgattak ki, vallattak, segítségül hívták a vármegyét, senki sem vallott Tímár ellen. Minden vizsgálatból az derült ki, hogy Tímár az egész ázott hajóterhet szétosztotta a molnároknak, a földészeknek, gyárosoknak, hizlalóknak, hogy egy kanálnyi abból a katonák számára készült kenyérben nem keveredett. Elővették magukat a katonákat, azok is mind azt vallották, hogy soha jobb kenyeret nem kaptak, mint amivel Tímár tartotta őket 2 hétig. Egyetlen egy vádoló, egy terhelő tanú nem állt elő ellene, annál kevésbé lehetett azután a katonai hatóságokat megvesztegetéssel gyanúsítani, hisz ők annak adták a vállalatot, ki legolcsóbb áron legjobbat adott. Utóbb még ezeknek állt följebb. Sértve érezték magukat e vizsgálat által, fenyegetőztek, kardjaikkal csörömpöltek. Utoljára a kelepcébe jutott komisszió ilyetében revokált, rehabilitált és szökve szökött Kobáromból. Tímárt pedig nagy bocsánatkéréssel erezték szabadon, s kimondták rá, hogy hiszen ez aranyember. Mikor szabadon bocsáták, Kacsuka úr volt az első, aki sietett őt üdvözölni, s mindenki előtt nagy tüntetéssel szoríta vele kezet. Barátom, most ezt a dolgot nem szabad abba hagynod, ezért neked fényes elégtételt kell nyerned. Képzeld, még engem is gyanúsítottak, hogy meg voltam vesztegetve. Eredj fel Bécsbe, s követelj elégtételt, a feladót példásan meg kell büntetni. S ezentúl, ezt már súgva mondá, biztos lehetsz felőle, hogy mi nálunk ugyan senki többet ki nem fog ütni a nyerekből. Most üsd a vasat! Tímár azt mondta, hogy fogja tenni. És mikor Brazovics úrral összejött, annak is azt mondta. Brazovics úr szörnyen sopánkodott azon a méltatlanságon, ami Miska barátját érte. Ugyan ki lehetett az a gonosz ember, aki őt így bevádolta? Már hiszen akárki volt, fenyegetőzik Tímár, az meg fogja ütni a talpát, s fogadom, hogy ha háza van Komáromban, az utána megy ennek a tréfának. Holnap után megyek fel magam Bécsbe, s elégtételt követelek az udvari kancelláriánál. Eredj, eredj, mondta neki Brazovics, s utána gondolá. Én is ott leszek.